Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunkat énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 168. dicséretünket énekeljük. A 168. dicséretünket mind a 4 versével énekeljük el. Az első versé így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas, nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele első részéből, a megnevezett részt elejétől végig felolvasom. Pál, Szilvánusz és Timóteus, a Tesszalonika beliek gyülekezetének, mely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk az Istennek mindenkor minnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt, szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetek álhatatosságát. Tudván Istentől szeretett Atyám fiai, hogy ti kiválasztottak vagytok, hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szent lélekben is, sok bizodalomban is. Amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek, és ti a mi követőink életetek és az Úréi, befogadva az igét sokféle szorongattatás között a Szentlélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Makedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit szólnunk, mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Isten áldja meg a szívünkben az ő drága igéjét, most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy imádattal borulhatunk le most is előtted. Köszönjük néked, hogy vallhatjuk, hogy te teremtettél mindent. A te akaratodért vannak, léteznek minden dolgok, akár láthatók, akár láthatatlanok. És köszönjük, hogy mindent arra teremtettél, hogy te reád nézzen és téged dicsőítsen, téged magasztaljon. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ezt a mindenséget ezért tartod a kezedben, gondviselő kezedben. És köszönjük, hogy ezért munkálkodsz a mi szívünkben is, ember teremtményeid szívében, hogy föladjunk mindent, ami náladnál fontosabb, és oda boruljunk eléd. És mi is hittel és szeretettel, és gyermeki bizalommal kezdjünk téged dicsőíteni és magasztalni. Nem csak a szavainkkal, hanem a szívünkben is, de egész életünk engedelmességével is. Kérünk munkák, hogy ezen most is a mi szíveinkben és lelkünkben, hogy életünk Isten tiszteletté válhasson, téged imádó hódolattá. Könyörülj meg, Urunk, és munkáld ezt minnyájunk szívében és lelkében. Köszönjük te néked, hogy elküldted az egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba. És köszönjük néked, hogy rám érted a mi bűneinket. Köszönjük, hogy rám érted bűneink büntetését. Köszönjük néked, hogy így váltottál meg magadnak bennünket. Így váltottál magadnak kivált képen való népet. Urunk Jézus, add magasztaljunk téged is, aki elhordoztad bűneinket és azok büntetését, és elvetted azt rólunk. Dicsőítünk téged, aki feltámadtál a halálból, és élsz örökkön örökké. Kérünk lelked által, legyél itt közöttünk, és munkálkodj a mi szíveinkben, lelkünkben, életünkben. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk egy gyülekezet keretében, és kérünk, hogy áldj meg minden gyülekezetet, amely ma azért jön össze, hogy téged imádjon, a te szavadat hallgassa, kitegye magát a te ígéd formáló erejének, hatalmának. Kérünk, legyél itt is, és legyél ott minden helyen, ahol téged segítségül hívnak. Köszönjük néked, hogy meghallgattál minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. mára szóló részletét, a 8. úrnapját. Az elmúlt vasárnap hallhattuk a hitvallásunknak, az apostoli hitvallásnak a szövegét, ezzel kapcsolatos a 8. úrnapja. Hány részre oszlik az apostoli hitvallás? 3-ra. Az első szól az Atya Istenről és a mi teremtésünkről. A második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról. A harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszentelődésünkről. Mivel Isten lényegében csak egy, miért beszélsz háromról? Atyáról, Fiúról, Szentlélekről. Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a három egymástól megkülönböztetett személy az egy valóságos örök Isten. Most ige hirdetésre készülve énekeljük testvéreim a 235. énekünk első versét, a 235. dicséretünk első verse az így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele első részéből olvassuk. A Tesszalonika beliekhez írt első levél első részéből, a 8. vers második felétől a fejezet végéig. Minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk. Miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Nézzük tovább azt, testvéreim, hogy mi jellemzi ezt a példa gyülekezetet, amit Isten elénk ad itt a Tesszalonika beliek gyülekezetében. Azt olvastuk a mostani igénkben, hogy a hitük híre eljutott sokakhoz. A hitük az nem pusztán dogmatikai tételekből állott, nyilván dogmatikai tételeket is, hittételeket is elfogadtak, de nem arról beszél itt az apostol, hogy az jutott el az emberekhez, hogy ők mit hisznek, hanem az, hogy az életük meghatározója az Úr lett, és ezért egy teljesen új életet kezdtek élni. A hitük szó itt tulajdonképpen az ő hitből fakadó, megújult életüket jelenti, aminek híre ment. Ezeknek a Tesszalonika beli embereknek az élete Jézus Krisztusba vagy Istenbe vetett hit által teljesen mássá lett. Megújultak. Már nem olyanok, mint az átlag. Mások lettek. Már nem olyanok, mint a nagy tömeg, ami körülveszi őket. Ők mások. Nézzük most azt, testvérek, hogy mi jellemezte ezeket a Krisztusba hitáltal belekapaszkodó és neki ténylegesen engedelmeskedő embereket. Először is azt olvassuk róluk, hogy elfordultak a bálványoktól. Így látok itt az igében ezt a 9. versben, miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól. A Tesszalonika beliek élete azelőtt csak úgy, mint az egész környezetüké, a bálványimádásnak a jegyében állott. Hittek, bíztak a korukat jellemző bálványistenekben. Ezek nem csak a szemük előtt álltak ilyen képeken,
kisebb-nagyobb
szobrokban, a kisebb-nagyobb szent helyeken, templomokban, hanem ezek a bálványok a szívükben is ott voltak. Fölvették a szívükbe az ő bálványaikat, ahogy az Ótestamentumban olvassuk. És ezért ezek a bálványok meghatározó erővel bírtak a gondolkodásukra, az érzelemvilágukra, az akaratukra. És azon keresztül az egész életükre. Erős hatást gyakoroltak az életvitelükre, megnyilvánulásaikra, cselekedeteikre. És úgy mondhatnánk, hogy a szemük előtt és a szívükbe fölvett bálványimádás, vagy bálványok jegyében állt voltak éppen az egész életük. Ezektől fügtek, ezek közül keringtek, ez volt a tengely, amikről az életük forgott. A szemük előtt és a szívükben lévő bálványaik. Mert sok bálványról van szó, ami uralta őket egyénileg is, közösségileg is, társadalmi szinten is. Azonban, ahogy olvastuk, a Tesszalonikabeli gyülekezet tagjai hátat fordítottak a bálványaiknak. A beléjük vetett hitet megtagadták, szakítottak velük, olyan értelemben, hogy noha a szemük előtt ott maradtak a bálványok, de a szívükből ezeket kidobták. A szívükből kihányták a bálványaikat. És nem engedték, hogy ezek uralják az ő gondolataikat, az ő érzelemvilágukat, az ő akaratukat, és azon keresztül az egész életvitelüket, családéletüket, közösségi életüket. Kidobták a szívükből radikálisan a bálványokat. És ez az ő megtérésüknek, hogy így mondjam, az alfája, az első pontja. Ez az igazi megtérésüknek az első pontja, ha ez nem történik meg velük, akkor nem beszélhetne senki a Tesszalonikabeliekkel kapcsolatban igazi megtérésről. Mert igazi megtérés nincsen a bálványok szívből való kihaigálása nélkül. Persze a Tesszalonikabeliek nem maguktól voltak erre képesek, hanem azért, mert hallották Pál apostoléktól Krisztusnak a nevét, és megismerték Krisztusnak a személyét. És az az örömír, amit így hallottak, munkálkodott a szívükben. Úgy is mondhatjuk, hogy a Szentlélek munkálkodott a szívükben, és megértették, hogy ezeknél a bálványaiknál sokkal hatalmasabb, dicsőségesebb, szeretetteljesebb személy a Krisztus. És bizony megéri ezt a cserét, hogy így mondjam, végrehajtani, hogy a bálványainkat kidobáljuk, és a Krisztust meg befogadjuk a szívünkbe. Mert ezáltal semmit nem veszítünk, de mindent megnyerünk. Testvérek, tudjuk a Bibliából, hogy emberileg ez a csere nem volt lehetséges a számukra. Emberi erőből, ugyanis az ember a szívéből nem tudja kiirtani a bálványait. Még arra sem vagyunk képesek, mi sem, de ők sem, hogy fölismerjék a bálványaikat. Nem, hogy kidobálják őket. Olvassuk a Bibliából, hogy amikor Jákob otthagyta az apósát, Lábánt, vitte magával a feleségeit, többek közt Ráhelt is, akit nagyon szeretett, aki a több évtizeden keresztül ugye szolgált, akkor Ráhel mit csinált? Szépen magával vitte az apjának a bálványait. A házi bálványait, egy kis szobrocskákat. Hát van, aki azt mondja, azért vitte magával, hogy nem akarta, hogy az apjának segítsége legyen majd, amikor őket üldözi. De sokkal valószínűbb nekem az a magyarázat, hogy azért vitte magával, mert szerette ezeket a kis bálványokat Ráhel. És nagyon nehezen tudott volna, sőt egyáltalán nem tudott tőlük elszakadni. És ezért szépen, amikor lopva eljöttek otthonról, ellopta magával a kis szobrocskákat is, és vitte magával. Csak később olvassuk, hogy a Lábán, ugye a Ráhel édesapja utánuk ment lóhalálában, nem csak azért, hogy a Jákobot megpróbálja visszavinni, hanem azzal állt elő, hogy hogy az én isteneimet elloptátok. Elloptátok az isteneimet. Hol vannak az isteneim? Érzékenyen érintett őt nagyon a bálványoknak a hiánya. Nagyon szerette ő is a bálványait. Itt maradtam támasz nélkül. Biztos elvitték. Megy a katonáival utánuk, és amikor utol, ez az első. Hova tettétek a bálványaimat? Felforgat mindent, Rákhel persze elrejti a dolgot egy hazugsággal, s azáltal, hogy ráül a bálványokra. De aztán később, mikor megúszszák ezt az affért, akkor utána olvassuk a Mózes első könyvének 35. részében, hogy Jákob felszólítja az egész ház népét, hogy szakadjanak el a bálványaiktól. Összeszedi a kis szobrocskákat, fülönfüggőket és egyéb amuletteket, meg nem tudom én miket, amiket ott talált, és amiket összehordtak, ezeket elásta a cserfamell alatt, mely Sikem mellett volt. Ezektől megszabadultak. És oltárt épített ott az Úrnak, hogy neki szolgáljon. Mert értette, hogy nem lehet úgy szolgálni az Úrnak, hogy közben a családom, tagjai, a sátraim tele vannak ezekkel a kis bálványszobrokkal. Mert ez a kettő kizárja egymást. Na, ezt csak azért mondom el ezt a történetet, mert tanulságos, de azért is, mert érzékelhető belőle, hogy a bálványoktól az ember önerőből, hogy így mondjam, nem tud szabadulni. Istennek kell oda jönnie Jákobhoz is, meg a Tesszalonika beliekhez is, a Krisztusnak kell lehajolni, hogy végre az ember felszabadítsák arra, hogy a bálványait nem csak a szem elől, hanem a szívéből is kihaigálja. Na, testvérek, ma is így van ez. A megtérésnek ma is az első lépése, hogy az ember elfordul a bálványaitól. És tudjuk nagyon jól, hogy a bálványok nem csak ezekben a régi időkben és ősi törzsekben és máshol voltak, hanem ma is vannak. Ma is olykor a szemünk előtt vannak, de legtöbbször mégis a szívünkben vannak, és meghatározzák onnan belülről az egész életvitelünket. A mai bálványok is sokan vannak. Megszámlálhatatlanul sokan vannak. Mindazok a dolgok, emberek, eszmék bálványoknak nevezhetők, melyek Jézus Krisztus helyett, mondjuk az ige helyett, az emberek gondolkodását, érzelemvilágát, akaratát, életét a kezükben tartják és irányítják. Mindezek bálványok. A mai világban így bálvány a hatalom, a siker, az anyagiak, az egészség, az élvezetek, a család, legnagyobb bálvány az én, az egyéniség, az individuum. Család mellett a társadalom, a nép, a haza, a párt, és sok minden lehet bálvány. Nagyon sok ember élete forog teljes mértékben ezeknek a bálványoknak a hatása alatt. Vagy ezek körül, pontosan kifejezve. Az ember soha nem szereti, a bálványimád ember soha nem szereti, hogyha más valaki elkezdi birizgálni a bálványait. Lábán is dühös lett. Az ember ma is, a bálványimád, ma is dühös lesz, amikor valaki elkezdi piszkálni az ő kis bálványait. Az ők is megszokott házi bálványait. Az emberbe fölmegy a pumpa. Ki kifejezetten mérges lesz. Indulatossá lesz. Micsoda? Beleszólni ebbe. És egyáltalán. És hogy jön ehhez? Aztán az ember testvérek átéli azt, hogy az ő szeretett kis házi bálványai milyen jó hatást gyakorolnak az életére. Például az én bálvány, az individuum bálvány, hogyha valakinek ott áll a lelkébe, akkor az például az ember gőgössé teszi. Inthetetlenné, taníthatatlanná, figyelmeztethetetlenné. Egyszerűen ő egy olyan nagy magasságba emelkedik, hogy már nem lehet hozzá se nyúlni. Ez az én bálványnak a hatás, ez a felfúvalkodás. Akinek az anyagiak a bálványai, azt az anyagiak anyagias emberré teszik. Az mindent az anyagiak szemével, anyagias szemmel néz. Mindenbe a pénz, az anyagiak, a jólét, ez űzi, ez hagy, e körül forognak a gondolatai. Nem tud máshogy gondolkozni. Anyagias, az egész gond materialista. Tegnap néztem a az Orbán Viktor réknak az összejövetelét, és hallom, milyen kérdéseket tesznek föl. A kérdéseknek a 85%-a mind materiális jellegű. Mert ez érdekli az embereket. Másban nem tudnak nagyon gondolkozni. Ez a materiális java. A család istenítése családközpontúvá teszi az embert. Családcentrikus, ezt pozitíven szokták mondani, de vannak a családja mindene. Nem ismer se Istent, se más embert, csak az én családom. Ez áll előttem a piedesztálon, és ettől függ minden. Időbeosztásom, cseleked, minden a család. De testvérek, el kell mondjuk, hogy noha ezek a bálványok sokszor egészen jó dolgok. Mert nem ártalmas, nem haszontalan dolog az, ha valaki szereti a családját, meg nem ártalmas, nem haszontalan dolog a pénz, az anyagi. Meg az se baj, ha valaki tudja, hogy ő kicsoda, és van valami méltóság érzése, de ezek a bálványok, testvérek, az ember életét tönkreteszik. Ezek az ember életét, testvérek, egyszerűen kaotikussá teszik. Rendetlenné teszik. Össze-vissza szétdobálják az embernek a gondolatait, az egész életét, minden szana szétrombolnak az ember életébe. Ez azért van, testvérek, mert a bálványimádás mögött a Biblia szerint mindig a nagy szétdobáló a sátán áll. Ez az egyik neve, ahogy tudjuk, diabolosz, a sátán. Szétdobáló. Ezerszer elmondja a Biblia, hogy a bálványimádás gyakorlói a sátánt imádják, mert a sátán inspirálja az embert a bálványimádásra. Aki elkezdi a bálványokat imádni, igazából nem a bálványokat imádja, hanem a sátánnak a tiszteletet, és a sátán, testvérek, szétdobálja az ember életét. Ő tönkretesz mindent. Ott nem marad kőkövön, se családba, se a szívbe, se a lélekbe, se a nagyobb közösségbe, se gyülekezetbe, se társadalomba. Mindenhol minden összekuszálódik, összezavarodik. A bálványimádás ezzel jár, testvérek. Szembe kell nézni vele. Valami démonikus dolog is van a bálványimádásban. Mert egyszerűen, testvérek, démonikus az, ahogy ezek a bálványok, sokszor mondom, teljesen jó és ártalmatlan, önmagukban hasznos dolgok. Döbbenetes, ahogy ezek, testvérek, besurrannak az ember szívébe, az ember lelkébe. Valami titokzatos surranás ez. Valami, nem is tudjuk megfogni őket tulajdonképpen, csak egyszer azon kapjuk magunkat, hogy ezek irányítanak minket, és nem az Úr, nem Jézus Krisztus, nem az ige, hanem ezeknek a jegyében áll azért. Hogy kerültek ezek ide? Hát hogy kerültek ezek ide? Nem tudjuk. Valahogy süttyomba, a sötétség leple alatt bejönnek a lelkünkbe, és átveszik szépen lassan a hatalmat. Nem valami puccsot csinálnak, hogy rögtön a diktatúrájukat megvalósítsák, hanem szép lassan infiltrálják a lelkünket, a szívünket, az életünket, lassan átjárják, és végül egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy az ő kezükben van a hatalom. És ők dirigálnak nekünk, és már csak a szánk mondja, hogy tied az ország, és a hatalom, és az is, dehogy is, a vég a bálványok uralma alatt állunk. És aztán, testvérek, nem csak a besurranásukban van a démonikus, hanem abban is démonikusak a bálványok, testvérek, hogy utána hogy tartják hatalmukba az embert. Úgy tartják hatalmukba, úgy tartják kezükbe, irányításuk alatt az embert, hogy az ember észre se veszi. És ha észreveszi, nem tud tőlük szabadulni. Az olyan nehéz dolog volt Lábánnak is, hogy az ő bálványaitól elszakadjon. És nehéz dolog volt Jákobnak is elásni azokat a nyavajás bálványokat ott a cserfa alatt. De mégiscsak el kellett ásni. És Isten tette képessé, ahogy mondtam, erre a lehetetlen dologra. És bennünket is egyedül az Úr tud képessé tenni arra, testvérek, hogy ezeket a bálványokat egyáltalán fölismerjük, és utána kitépjük magunkat az ő szorításukból és az ő hatalmukból, és újra nekiadjuk magunkat az Istennek. Ezt nem lehet emberi elővel végrehajtani, mert sötét szellemi erők tartanak bennünket, amikor a bálványainkat fölvesszük a szívünkbe, amelyekkel szembe emberi erő semmit nem ér. Kedves testvérek, itt áll előttünk a tesszalonikai gyülekezet, amelynek a tagjai a Krisztus hatással szembesültek, és a Krisztus ereje, hatalma munkálkodott a szívükben és a lelkükben, és ezért ezek az emberek a megtérésük első lépéseként fölismerték a bálványaikat, nem csak az orruk előtt, hanem a szívükben is, és ezektől elfordultak. Ezeket elásták a cserfa alatt jelképes értelemben, ezeket megtagadták. Az ezeknek való szolgálatot befejezték. Radikálisan, világosan nemet mondtak a bálványisteneikre. Ez volt az első lépés, ami által ők másokká lettek, mint a többi ember körülöttük. Mert ott körülöttük mindenki a bálványoktól függött, és ők egyszer csak egy másik szolgaságba kerültek. De ez már a megtérésnek, testvérek, a következő lépése. Most erre térünk át. Nem csak arról van tehát szó, hogy elfordultak a bálványoktól, hanem arról is, hogy az élő Istenhez tértek. Ez nagyon fontos dolog. Az élő Istenhez tértek. Oda fordultak hozzá az élő, és mondja Pál, az és igaz Istenhez. A bálványok azok halottak és hamisak. De most azoktól elfordulva odafordultak az élő és igaz Istenhez. Felcserélték, ha szabad így mondanunk, a bálványaikat arra, aki őket kiválasztotta, aki őket megváltotta, aki őket örök szeretettel szerette. Az ő megtérésük nem csak egy tagadást foglalt magába, a bálványok megtagadását, hanem egy igenlést is. Az a Krisztusnak, az élő Istennek, az igaz Istennek az igenlését. Ezáltal ezek az emberek, testvérek teljesen új alapokra helyezték az életüket. Megváltozott az életüknek a tengelye. Ez egy meghatározó dolog volt. Cserélték a bálványokat az élő és igaz Istenre, és az ő fiára, az Úr Jézus Krisztusra. Ez a fordulat, hogy így mondjam, annyira egyértelmű volt, annyira világosan kiderült Pálék és az összes emberek számára, hogy Pál azt mondja, erről nem is kell semmit mondani. Mert ez magáért beszél. Azért ott a bálványok jegye, most meg az Úr imádásának a jegyében áll az életetek. Magától világos dolog. Ez a tesszalonikai gyülekezet testvérek ilyen emberekből állt össze. Fontos ez, ilyen emberekből állt ez a gyülekezet. Ezért volt példa gyülekezet, és ezért példa ma is. De ma is így van, testvérek, hogy az igazi megtérés az az, amikor nem csak elfordulunk a holt és hamis bálványoktól, kidobálva azokat a szívünkből, mert ez még csak az első. Ehhez hozzá kell csatlakozzon az, hogy odafordulunk az élő és igaz Istenhez. Ha ez az odafordulás hozzá mi Urunkhoz nem történik meg, akkor csak félig tértünk meg. Ilyen értelemben van félmegtérés. Van félmegtérés. Amikor az ember már látja a bálványait, nem is akar nekik szolgálni, de nem dobálja el, és nem fordul oda igazán az Úrhoz. Nem fordul oda igazán az Úrhoz. Az ilyen ember vissza fog esni a bálványimádásba. Meg lehet mondani előre. Vissza fog zuhanni a bálványimádásba. Előbb vagy utóbb, csak időkérdése. Ha nem tért meg igazán, s nem adta át a szívét, az életét egészen az Úrnak. A fél megtérés nem megtérés. Az egész megtérés meg az, amikor valaki eldobja a holt és hazug bálványait, ezeket az üres dolgokat, és odafordul az élő Istenhez, és neki adja az életében a főszerepet. Úgy is mondhatjuk, az íge alá rendeli magát. Szeretném itten hangsúlyozni azt, testvérek, hogy az igazi megtérésnél nem arról van szó, hogy az ember valami egyházhoz tér. Mert éppen tegnap láttam valami filmet, amiben úgy beszéltek a tűzzel, vassal katolikus hitre visszatérített hugenottákról, hogy megtértek. Tudnélik, megtértek a pápa uralma alá vissza, és a római katolikus egyház kebelébe. Miután lemészároltak több ezer embert, némelyek beadták a derekukat szerencsétlen francia reformátusok közül. Most megtértek, mondták. Mármint, hogy nem ők mondták, hanem a katolikusok mondták. De nem ez a megtérés, hogy betérünk a katolikus egyházba, de az, hogy betérünk a református egyházba. Ez az, hogy elkezdünk templomba járni, meg elkezdünk néha Bibliát olvasni, imádkozgatni, ez nem megtérés még. Még nem az. Ebből lehet megtérés, de még nem az önmagában. Sokan úgy beszélnek, hogy én egy megtért ember, hogy miért? Mert templomba járok. Mert meg vagyok keresztelve, akkor én már megtért vagyok. Nem, testvérek. Ezek olyan dolgok, amikben az ember megtérhet. Az élő és igaz Istenhez eldobálva a bálványait. Nem, a megtérés nem arról szól, hogy valami szervezethez térünk, és elkezdünk olyan hagyományokat gyakorolni, amiket az atyáink is gyakoroltak. Elővesszük a poros imakönyvet, és elkezdjük olvasgatni. Ez nem megtérés. A megtérés az, amikor az ember a bálványait kiveti a szívéből, és a szívében a főhelyet odaadja az Úrnak, Jézus Krisztusnak, vagy az Istennek. Mindegy, hogy mondjuk. Amikor erről beszélünk, testvérek, akkor sokan azt mondják, hogy hát ez nagyon nehéz dolog ez, mert az embert, hogyha egy ember élete addig ezeknek a felsorolt bálványoknak a jegyében állt, akkor ha azokat eldobálja, akkor ezáltal egy egzisztenciális válságba kerül. Hiszen addig ezek a bálványok, a család, a pénz, a siker, a mit tudom én, ezek adtak az életének értelmet, most ezeket dobja el, hát akkor mi ad az életének értelmet? Értelmetlenné válik az egész élete. És sokan pontosan félnek is ettől. Dobáljam el a bálványt, akkor mi lesz? Légüres térbe kerülök. Hát akkor mi lesz a célom? Mi ad értelmet az egész létemnek itt a Földön? Azt, testvérek, az ad értelmet, hogy a Krisztusnak szolgálunk. Ő ad értelmet az életünknek a következőkbe. Nem kerülünk egzisztenciális válságba. Mert ő nem engedő, hogy oda jussunk. Ő ad az életünknek célt és egyúttal értelmet. Önmagában. Nem kell félni attól, testvérek, hogy a holt és hazug bálványainkat kihaigáljuk. És nem kell félni attól, hogy ezek helyére meg a Krisztust ültetjük. Annál is inkább nem kell félni, testvérek, mert mihelyest a Krisztus oda kerül az életünkbe, a szívünkbe, a középpontba, ő ezeket az előbbi bálványainkat a helyükre teszi. A Krisztus úgy munkálkodik bennünk, hogy a helyére kerül. A pénz is. A helyére kerül. A család is a helyére kerül. Az élvezetek is a helyükre kerülnek. A munka is a helyére kerül. Minden a helyére kerül. A bálványok káoszt csinálnak, de Jézus rendet csinál, és nem azt fogja csinálni, hogy az összes korábbi bálványainkat, hogy így mondjam, elveszi tőlünk, és azt mondja, ezentúl ne legyen családod, a pénzzel ne törődj, lusta legyél, önmagaddal semmit ne fog. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ezeket engedd meg, hogy az életedben, a szívedben helyre tegyem. Az őket megillető helyükre. Én legyek az első, és majd utána ezek mind szépen a helyükre kell, és az életed rendben lesz. A családod rendben, a gyülekezet rendben lesz, minden a helyére kerül. Krisztus által, az ige által. Nem kell félnünk, testvérek, az élő és igaz Istentől, hogy nekiadjuk a szívünket és az életünket, és a bálványainkat meg elássuk a fa alá, egyszer és mindenkorra, elfelejtve még azt a helyet is valahol, hogy hol vannak azok. Hát ne féljünk attól az Úrtól, testvérek, aki ráadásul az ő irántunk való szerelmét azzal pecsételte meg, hogy föláldozta magát értünk. Hiszen Jézusról beszélünk, ugye? Hogy őre jár kéne lecserélni a bálványainkat. Hát a Krisztus, testvérek, az a valaki, aki minket mindenkinél jobban szeret. Hiszen magára vállalta a bűneinket, a büntetésüket, azért elvette a kárhozatunkat, megszerezte nekünk a mennyek országát, az üdvösséget, az Istennel való közösség lehetőségét megnyitotta előttünk. Ő mindenkinél jobban szeret minket. Jobban szeret, mint a pénz, meg a siker, meg az egészség. Még a családtagjainknál is jobban szeret bennünket. Nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Nem kellene lecserélned, testvérem, a bálványaidat Krisztusra? Nem lenne jó csere? Hát dehogy nem. A tesszalonikaiak lecserélték, és a mi gyülekezetünk is akkor lesz igazán jó gyülekezet, testvérek, ha itt is egyre több olyan ember lesz, aki a bálványait kihaigálja, és átadja azok helyét a Krisztusnak, és igazán megtér. A szó igazi értelmében megtér. Végül, testvérek, Nagyon fontos dolog következik még befejezésül. Tesszalonikaiak nem csak elhagyták a bálványokat, és nem csak odafordultak, hogy az élő Istennek adják a szívüket, hanem azt is olvassuk, hogy két tanúbizonyságát adták annak, hogy tényleg megtértek. És ez a két tanúbizonyság, ez is önmagáért beszél. Az egyik azt mondja, szolgáltok az élő Istennek, a másik pedig, hogy várjátok az ő fiát a mennyből. Ez a két dolog bizonyítja azt, hogy a tesszalonikaiak tényleg megtértek az élő Istenhez. Szolgáltak az Úrnak, és várták Jézust vissza. Ez a két dolog a következők jelenti. Az Istennek szolgálni. Ez nem azt jelenti, hogy összes mindenki pap lett közülük, vagy lelkész, vagy diakónus, vagy misszionárius, vagy nem tudom micsoda. Hanem ez a szolgálat, ez azt jelenti, hogy az egész életüket az Úr rendelkezésére bocsátották, hogy engedelmeskedjenek az Úr igéjének, az Úr akaratának. Mint férfiak, mint nők, mint gyermekek. Az Úrnak való szolgálat azt jelentette a számukra, hogy halálosan, komolyan veszük azt, ami megvan írva, és annak rendeljük alá a gondolatainkat, az egész életünket. Azáltal ő irányít bennünket. Engedünk neki. Ez az Úrnak való szolgálat. És a várás, Jézus várását, Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni. Eljön ítélni eleveneket és holtakat. Eljön az övéért, hogy magához vegye őket. Új eget, új földet terem nekik, melyben együtt lakozik velük. Ott helyet is készített az öveinek. Az első keresztjének, a tesszalonikaiak is várták, hogy jöjjön Jézus, és magához vegye őket. Jöjjön Jézus, aki megszabadít minket az eljövendő Isten haragjától. A harag napján megszabadít minket a kározat ítéletétől. Várjuk Jézust. Testvérek, ez a két dolog ma is mélységesen jellemzi azokat, akik igazán megtértek, akik a bálványaikat elhaigálták, és odaadták a szívüket az Úrnak. Azokat ma is ez a két dolog jellemzi. Szolgálnak az Úrnak, és várják Jézust. Egy gyülekezetben, ha igazi megtértek vannak, az a gyülekezet a maga egészében is szolgál az Úrnak, és várja Jézust. Ez a két dolog, testvérek, egymástól is elválaszthatatlan. A Jézus várása kihat arra, hogy szolgálunk neki. Ha nem várjuk Jézust, nem fogunk neki nagy odaadással szolgálni. Aki viszont égően, szívvel, hogy így mondjam, epekedve várja a Krisztust, mert tudja, hogy az nagyon nagy dolog lesz, amikor ő megjelenik, és átváltoztatja mi nyomorúságos testünket, hogy hozzá legyünk hasonlóvá. Amikor már nem fog semmi ott állni köztünk és közte. Amikor egymás között sem fog semmi ott állni, hanem megvalósul egy új égen és egy új földön. Az Isten harmóniája, az Isten békessége. Ahol nem lesz már több háború, meg veszekedés, meg válások, meg nem tudom én micsoda, hanem minden helyre kerül és béke lesz. Az ember, ha ezt nagyon várja, mármint hogy Krisztust, aki mindezt meghozza, akkor az kihat arra, hogy itt hogy végzi a szolgálatát. Hogy veszi komolyan az Úr akaratát? Ha nagyon várom, nagyon készülök. Igyekszem komolyan venni. Magamban, a családomban, a gyülekezetben, az egész életemben, munkahelyen is az Úr akarata legyen az irányadó. Aki megtért, testvérek, azokban maga az Úr lelke serkenti ezeket a dolgokat. Az Úr lelke motivál. Nem kell odaállni egy embernek és állandóan egy bottal ütni az igazi megtért embernek a hátát, hogy tehát engedelmeskedjél már az Úrnak, várd már az Úr Jézust. Mert az egy belső szükségszerűség lesz az igazán megtért ember számára. Amit nem kell külső eszközökkel kikényszeríteni belőle, hanem belülről jön neki. Az belülről fogja mondani, én az Urat akarom szolgálni, mert szeretem az Urat. Mert bízom benne, és nagyon várom őt, és szeretnék nem megszégyenülten ott állni, majd előtte megjelenni. El kell végeznem, amit tőlem vár. És akkor vagyok nyugtalan, ha nem tudtam elvégezni, ha nem úgy csináltam, nem úgy mondtam, ahogy ő akarta. Akkor megyek a bocsánatáért, és kezdem újra előről. Belülről jön az Úrnak való szolgálatnak a készsége, mert az Úr lelke motiválja. És belülről jön a Krisztus várás is, és nem kívülről kell belém táplálni, és belém nyomni, mint ahogy a kacsát tömik. Az igazi megtért ember, testvérek, az szolgáló, az Úrnak szolgáló és az Urat váró ember. Szívből fakad ez. Nálad is? Nálam is? Szolgálod te az Urat velem együtt? Várod te az Úr Jézust velem együtt? Mi olyan gyülekezet vagyunk, testvérek, akik szolgálunk az Úrnak, és várjuk Jézust? Ha igen, akkor jó gyülekezet vagyunk. Ha nem, akkor még nagyon messze vagyunk ettől. És ha nem vagyunk ilyenek, akkor azért van, testvéreim, mert nincs igazi megtérés közöttünk. Lehet, hogy vannak félmegtérések, és egyéb dolgok, érdeklődések, vágyakozások, ami jó. Már félmegtérés is jó, de az Úr nem azt akarja, nem azt akarja, hogy egész megtérés legyen. Hogy végre megtagad és megtagadjuk a bálványainkat, és a szívünket nekiadjuk annak, aki mindenkinél jobban szeret bennünket, hogy ő irányítson az ő igéje, a Biblia által. Ő vezérelje minden gondolatunkat, tettünket, érzésünket, akaratunkat, ő motiváljon bennünket. Ő legyen a legelső és a legfontosabb az életünkben, és ne kelljen neki azt érezni, amit mi is érzünk. Valaki mondta nekem Isten tisztelet előtt valakiről, hogy én tudom, hogy én csak a hatodik vagyok a szívében. Hát ha az Isten ránk néz, akkor mit érez? Hát én tudom, hogy csak a 6000. vagyok ennek az embernek a szívében. Fáj. Mert egyikünknek se esik jól, ha valakinek a szívében mi a nem tudom, hanyadikok vagyunk. Nekünk nem esik jól, az Istennek jól esik. Aki mindenkinél jobban szeret bennünket, a Krisztusnak jól esik, hogy holt és néma bálványok fontosabbak nekünk, mint ő. Ne okozzunk fájdalmat az Úrnak. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy szóltál nem csak a tesszalonikaiakhoz, hanem ma is szólsz hozzánk, igéd által. És hogy megítéled az ő bálványaikat, és föltárod bennük a bálványimádást, úgy bennünk is megítéled, és föltárod ezt a borzasztó dolgot, aminek következménye, hogy életünk, közösségeink összekuszálódnak, összezavarodnak. Urunk, ezek a bálványok boldogságot ígérnek nekünk. De látod, hogy, és mi is látjuk, hogy nem tudják megadni. Békességet ígérnek, de nem tudják megadni. Mindig az ellenkezője történik annak, amit megígérnek. Urunk, köszönjük, hogy te nem ilyen vagy. Hiszen te az életed odaadásával bizonyítottad, hogy mindenkinél jobban szeretsz minket. És minden szavadról kiderült az, hogy te igazat mondasz. Nem vagy hazug Isten. Urunk, kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy igen mondjuk neked egyértelműen és világosan. Őrizd meg minket attól gyülekezetet, mint gyülekezetet is, hogy itt fél megtértek legyenek. Add, hogy a szívünk egészen a tiéd legyen, és egészen érted égjen. Téged szeressünk a legjobban. Te legyél a legfontosabb. Köszönjük, hogy te minden egyéb dolgot az életünkből helyére fogsz tenni. Van hozzá hatalmad is, szereteted is, és semmit nem fogsz elvenni tőlünk, ami fontos. Ami lényeges, hogy ott legyen az életünkben, mint a te ajándékod. Urunk, segíts minket, hogy ne féljünk tőled. Hogy ne higgyünk a bálványainknak, akik újra meg újra azt suttogják, azt susogják a fülünkbe, hogy ez így nem lesz jó. Elveszted a függetlenséget. Hadd higgyük, Urunk, hogy a te oltalmad alatt, a te kezedben az életünk egy boldog rabságba kerül. Egy boldog fogságba kerül. Köszönjük néked, hogy az maga a szabadság, amit te adsz nekünk. Hadd higgyük ezt el, Urunk. Munkálj erre nézve hitet a szívünkbe, és add meg, hogy bálványainkat eldobva fölvegyünk téged a mi lelkünkbe, a mi szívünkbe, mint dicsőséges megváltónkat. Kérünk arra, hogy ne csak bennünk munkáld ezt, hanem népünk tagjaiban is. Éljenek országhatáron, innen vagy túl. Adj igazi megtérést a mi népünk tagjainak. Kérünk téged arra, hogy adj nékünk istenfélő vezetőket, olyan embereket, akik megtértek te hozzád, és te vagy az első a számukra, és nem a hatalom, vagy a pénz, vagy egyéb siker, vagy érvényesülés. Kérünk, adjál minden szinten a társadalmunkba istenfélő vezetőket mi elénk. És kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a gyülekezetünkben lévő gyászolókon. Vigasztald meg az ő szívüket. Könyörülj meg azokon, akik betegségben, kórházakban vannak, szenvedő szívvel, lélekkel, testtel. Kérünk, légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük. Kérünk, könyörülj meg azokon, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, akár családi életükben, munkahelyükön, vagy bárhol a világban. Könyörülj meg rajtuk, és add, hogy beléd kapaszkodjanak, és tőled várjanak mindent. Tőled várják a megoldásokat, a helyes döntéseket, a helyes szavakat ezekben a cselekedeteikben. Kérünk téged arra, hogy légy az ő tanácsadójuk, megerősítőjük, bátorítójuk. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk így magunkat, és hisszük azt, hogy te már meg is hallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A bálványoktól az élő, igaz Istenhez tértetek, hogy szolgáljatok néki, és várjátok az ő fiát az égből, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is a heti alkalmainkat. Hétfőn délután 14:30 nyugdíjas délután lesz, nyugdíjas kör lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves idősebb testvéreket. Tehát hétfőn 14:30-tól. Az ifjúsági órát, a biblia óránkat szokott időben megtartjuk. A kisifit, a ima óránkat is péntek délután, ha Isten segít minket, ugyancsak megtartjuk. És szeretettel hirdetem a testvéreknek azt is, hogy a nyári hetek is egyre közelebb jönnek hozzánk. A gyermektábort hirdetem még, ha valaki esetleg nem hallotta volna. Július végén megy a gyülekezet a kisgyermekekkel együtt a táborba, Komjátiba. És aki még esetleg szeretne eljönni, kérem, hogy jelentkezzen még időben, vagy szóljon másnak, hát ha valaki eljön ott az ígével foglalkozni. Hirdetem azt is, hogy az ifjúsági hetünk augusztus elején és az augusztusi gyülekezeti hétre is még lehet jelentkezni. Kint vannak a feliratkozási papírok, írják a testvérek oda magukat minél előbb, aki szeretne legalábbis eljönni. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten az alsó szintnek az ablakait kellene takarítanunk. Még eddig nem sikerült, mert itt esett az eső, és ilyenkor nem lehet ablakot tisztítani, de hát, ha jó idő lesz, és aki szeretne ebbe esetleg segíteni, azt kérném, hogy jelentkezzen. Julika már jelentkezett is kedden, tehát akár hozzá lehet csatlakozni. Lányaink is itt lesznek, hétfőn például, holnap. Aki akar, esetleg van egy pár perc, az jöjjön el, itt a tatarozás miatt egy kicsit piszkosak lettek az ablakok, és ezt le kellene majd tisztogatni egy kicsit. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy lesz egy házasulandó jegyes párunk, Takás István doktor és dr. Márta Szilvia, akik június 25-én az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban kérik Isten áldását házasságkötésükre. Délután 18 órakor. Isten vigye teljesedésbe az ő szent szándékukat. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, most befejezésül a 469. énekünket énekeljük. 469. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Énekeljük el mind az öt versével, és aztán pedig a magyar himnuszt énekeljük.